Estét kívánok mindenkinek! Ugye ma különleges alkalom a mai tanulás. Ma este van a haszidizmus új éve, és hát ez az óra is gyakorlatilag haszid filozófia, kabala, ilyen szempontból teljesen a témába vág. Az, hogy mit jelent a haszidizmus új éve, és hogy mit ünnepünk ilyenkor, erről majd úgyis a későbbiekben finom falatok és lehány mellett több szó lesz. Úgyhogy ezt most nem fogom részletezni. De akkor lássunk neki a tanulásnak. Ugye a múltkor volt egy kis kavarodás, vagy megkavarás, és ezért hétfőn is kabalát tanultunk, mert előtte levő szerdán tanultuk a Rásit, úgyhogy most folytatjuk a kabalával. Hát a 29. oldalon tartunk. Ha visszaemlékeztek, hogy mi volt tegnap előtt, akkor ugye arról beszéltünk, hogy mi a különbség a spirituális és a fizikai között, miben lehet őket megkülönböztetni egymástól. Azt mondjuk, hogy az alapvető különbség az az, hogy a fizikai, minél inkább valami fizikai, anyagi, annál inkább érzi saját magát egy önálló entitásnak, egy önálló létezésnek. Minél inkább szellemi, spirituális, annál inkább tisztában van a forrásával, vagyis Istennel. Igen, azt mondtuk, hogy mondjuk az ember inkább tisztában van a forrásával, lehet tisztában a forrásával, Istennel, mint mondjuk egy darab kő. De kevésbé van tisztában, kevésbé érzi folyamatosan, mint mondjuk egy angyal. Tehát ez az alapvető különbség, hogy mennyire nyilvánul meg érezhető módon Isten a különböző teremtményekben, és ettől válnak el egymástól az egyik spirituálisabb, a másik inkább egy fizikai létezésük. Ugye egy példát is hoztunk a végén, azt mondtuk, olyan ez, mint a király. A királynak vannak miniszterei. Ezek a miniszterek, amikor nincs ott a király a környéken, akkor egészen úgy érezhetik, hogy ők mennyire különlegesek, és milyen nagyok, és milyen nagy erejük van. És úgy érzik, hogy ők önálló egóval és léttel rendelkeznek, de abban a percben, hogy megjelenik a király, akkor teljesen megsemmisülnek, teljesen semmisé válnak. Miért? Mert annyira átérzik a királynak a szellemét, a jelentőségét, hogy a saját magukat teljesen elfelejtik. Tehát ugye akkor ezáltal a saját egójukból nagyon sokat leadnak. Ugye? És akkor ehhez lehet hasonlítani azt az állapotot, amikor mondjuk a teremtmények tisztában vannak, érzik az isteni jelenlétet, ezért érzik azt, hogy igazából ők Isten függvényei, vagy hogy ők mennyire semmik Istenhez képest, vagy Isten nélkül, és ezért nem annyira erős bennük ez az ego. Különben, jó, ez egy buta általánosítás, de általában ugye minél okosabb valaki, annál kevésbé tartja magát nagyra. Ezt is mondjuk meg lehet figyelni. Amikor azt mondja, hogy okos, az nem feltétlenül azt, hogy sok információ majd rendelkezik. Tehát lehet valaki mondjuk egy nagyon híres kutató, és ugyanakkor elég buta ebből a szempontból. De azt mondom, hogy minél inkább az ember látja azt, hogy a szellemi dolgokat, és látja azt, hogy azokhoz képest ő mennyire kevés, hogy az ő tudása mennyire minimális, annál inkább ki van zárva, hogy ő magát valaminek tartsa. És mondja, ez a példa a királlyal, amiket én nem voltam ilyen király közelben, hogy itt ezt átérezzem, mert érdekes, mert azt meséljük, amikor a Lubavicsi ilyen haszid gondolatokat, mondjuk Oroszországban tanulmányozták többek közt, ott indult el a mozgalom, és amikor a cár intézménye megszűnt, ugye, a nagy forradalom által, akkor Lubavicsban teljesen kétségbe voltak esve, hogy mostantól mihez fogják, milyen hasonlatot fognak használni. Eddig mi volt mindig a jó hasonlat? A cár és az alattvalók, a cár és a miniszterek, de most már, ha nincs cár, akkor nem lesz jó hasonlat. Hát aztán rá kell tenni, hogy Stalin lehet, hogy még jobb hasonlat, mint a cár. Mindenesetre, szóval nekem még nem volt alkalom, hogy király közelben lenni, de egy hasonló érzés, mert ma este remélem, hogy láthatok egy ilyen videót a Rebéről, nem szerepe, nem király, de abból a szempontból, hogy valaki, akinek nagyon erős a karizmája, és mindenki tisztában van az ő nagy tudásával, és erős jellemével, tisztaságával, azok az emberek, akik ott a környezetében voltak, hirtelen teljesen nem látták különbséget most, ugye egy ilyen fábrengenen, ahogy majd a videón is láthatjátok, egy ilyen összejövetelen, egy ilyen különleges alkalomkor, lehet, hogy több ezer, tízezer ember is ott volt. Szövök között nagyon sok olyan ember is volt, aki maga is egy nagy rabbi volt akár. Egyik Kaliforniában, a másik Franciaországban, a harmadik Angliában, de mondjuk egy ilyen alkalomra eljönnek a rebélyhez, hogy meghallgassák a rebélynek a gondolatait. És akkor ott a közönségben, mint hogyha lenne egyfajta egyenlőség, egyfajta, nem lehet látni a különbségeket, hogy ő mondjuk a nagy rabbi, és akkor ő már úgy közelebb van, vagy, hanem úgy tűnik, mint hogyha teljesen egyformák lennének. Azért, mert a rebélynek olyan erős a kisugárzása, hogy a többiek teljesen eltörpülnek mellette. Most ez nyilván csak a rebélyre igaz, mert másra is igaz lehet, egy nagyon erős kisugárzású ember, de mindesetre, hogy a hasonlatot jobban megértsük, akkor erről van itt is szó, hogyha éreznénk az isteni kisugárzást, ami egyben azért is más, mint mondjuk egy király, vagy egy rebe hasonlat, mert Isten nem csak sokkal nagyobb nálunk, vagy végtelenül nagyobb nálunk, hanem ő az, aki éltet is minket, meg föntart, tehát aki nélkül egy pillanatra se tudnánk létezni. Ha mindet éreznénk, akkor a saját ego teljesen összemenne. Ugye? És ez a különbség köztünk, és egy szellemi világ között, mert a szellemi világban inkább érezhető Isten, és az isteni kisugárzás. Akkor ezek szerint, ha most ugye már említettem a múlt alkalommal a négy világot, különböző világok, az Átirut világ, amiben nagyon erősen érezhető az isteni kisugárzás, a Bria világ, amiben kevésbé, érthető a világ, még kevésbé, Átia világ, a mi világunkban már szinte egyáltalán nem. Ha most szeretnénk megnézni, hogy melyik világ van, úgymond, legközelebb Istenhez, persze egyik sincs közelebb, mint a másik, de melyikben érezhető a leginkább Isten, akkor mi lenne a válasz? Nyilván az, amelyik legfelül van, az Átirut világ. Akkor viszont az a kérdés, hogy ha ennyi világot teremtett Isten, akkor melyik itt a fő cél? Ha valakinek mondjuk több lakása is van, akkor azért mégis melyik az, ahol tényleg, ami tényleg az otthona. Akkor ebben a szempontból érdemes föltenni a kérdést, hogy egy tényleg több szellemi szint van. Szóval Istent meg lehet tapasztalni az Átirut világban, és meg lehet tapasztalni Jetszirában, a Ziában, és valamennyire próbálni lehet megtapasztalni a mi világunkban is, akkor melyik világ teremtése a végcél? Akkor mi lenne a logikus válasz?
A logikus válasz az, hogy azon, hogy még nincs a tudatkormány.
Oké. De ez már egy csavar, de már ilyen zsidó csavar tettél a dologba. Nem is leülök. Szóval szerintetek? Mindenki a hallgatatva. Tartod a legfontosabbnak. De oké, más meglátás? Vagy ehhez is kell hozzá lehet tenni. Ez? Én egyetértek, csak hogy menjünk végig a logikai lehetőségeken. Ugye ha azt mondom, hogy valami önértelme közel van Istenhez, hogy érezhető benne Isten, és van egy olyan szint, ahol viszont nem érezhető Isten, akkor ott lenne a egyszerű választás, azt mondom, hogy persze, az a lényegesebb, vagy az a jobb, ahol inkább érezhető. De mind a ketten azt mondta, arra szavaztatok, hogy mégis itt van a lényeg. És ez nem annyira egyszerű, mert ha megnézzük, akkor ugye általában a vallások mindig azt mondják, hogy hát, akkor ezen a világon itt el vagyunk egy ideig, de ez mind csak egy ilyen előjátszma, majd ami utána jön az a lényeg, ezt szokták általában mondani. Majd ha az ember meghal, akkor a túlvilágon ott van a lényeg. És ami most van, az nem lényeges, nem ez a lényeg, hanem az, ami majd igen.
Felismerés
és egy olyan tudásnak az elérése, hogy meg tudjuk tapasztalni
azt a bizonyos
világot. Melyik bizonyos világot? A szellemi? Igen. Akkor a szellemi a lényeg, akkor szerintem.
De az benne a lényeg, hogy el tudjuk jutni a
lényeg. Tehát minek csinálni valahol? Akkor csinált nekünk egy világot Isten, ahol nem vagyunk ott, és az a lényeg, hogy eljussunk. Jó, értem, nem vagyunk ott, hogy nem érezzük át, nem. Nem, mi sem vagyunk ott, mert nem most itt mi, én gondolom, a többség itt most nem lát Istent. Tehát, hogy akkor ez lesz, mégis egy más, ha nem is földrajzi értelemben, de szellemi szintekben más, mi a fizikai szinten vagyunk, akkor az a kérdés, hogy mi ebben itt a lényeg, vagy hogy az a lényeg, ami majd ezután jön, vagy ez a mi világunk a lényeg. Most erre azt mondja a Kabala, mindannyiatoknak igaza van, hogy a lényeg az feltétlenül ez a legalacsonyabb világ kell, hogy legyen. Muszáj, hogy azt mondjuk, hogy ez a legalacsonyabb világ a lényeg, mert ha nem ez lenne a lényeg, akkor nem lett volna megteremtve. Ha van egy teremtés láncolat, és azt mondom, hogy a teremtés láncolatnak a legvégén van ez a fizikai világ, akkor ez a fizikai világ a végcél. Mert különben, ha nem ez lenne a végcél, akkor egy szinttel korábban már megállt volna a teremtés láncolat. Mondjuk hasonlítsuk ahhoz, hogy valaki egy hosszú folyamatban nagyon sok mindent csinál, mondjuk épít egy házat, akkor ennek a házépítésnek több fázisa is van, kikeveri a maltert, odahozza a téglákat, nagy gödröt ás a földben, akkor ugye több fázisban is lehet látni, mondjuk Budapesten, hogy végigmegyünk, az nagyon sok helyen több fázisban látunk építkezni, van, ami egy-két évig már egy fázisban marad. A kérdés az, hogy melyik itt a lényeg, melyik fázis a lényeg, nyilván meg ezt mondani, a legutolsó fázis a lényeg, mert ha nem az lenne, akkor nem jutottunk volna erre odáig, ugye? Akkor nem lenne, nem, ha mondjuk az lett volna a lényeg, hogy legyen egy gödör, akkor nem raktak volna bele betont abban a gödörben, miután kiásták. Hát mindenképp ez a lényeg, ahogy mondjuk is a péntek esti imákban. A cselekedet vége van a gondolat elején. Amint az ember kigondol, amint én kigondolom, hogy megépítek egy házat, akkor a gondolatomban már megszületett ez a végső ház. Hogy kezdődik egy ilyen gondolat? Hogy kezdődik egy ház? Úgy kezdődik, hogy én gondolok egyet, hogy de jó lenne egy szép ház. És meg ott az agyamban már ott is van az a szép ház. Aztán persze formálódik egy kicsit, de az agyamban nem azzal kezdtem, hogy de jó lenne egy gödör, hogy de jó lenne beton, meg de olyan lenne, hogyha ott téglák is lennének, hanem nekem már a végeredmény volt, meg a született, meg a fejlet, és aztán, amikor kijelöltem a végeredményt, akkor ahhoz, hogy eljussak a gondolattól a végeredményig, a valóságban, ahhoz különböző közbenső fázisokat is be kellett építeni a folyamatban, mert különben nem születne meg az a ház. Akkor így van a teremtéssel is, azt mondjuk, hogy a vége a teremtésnek, idézően persze, mert ez nem időben, hanem szintekben beszélünk, a vége az a lényeg, ez a fizikai világ a lényeg. De mi a lényeg ebben? Miért ez a lényeg? Ez innen akkor nézzük, 29-es oldal.
Az igazságot takaró fártyol. Rabbis Neuz Zalman a tárgyában hosszasan tárgyalja ezt a témát, és rámutat, hogy a teremtés célja nem a legmagasabb szellemi, spirituális világok, hanem a föld, a legalsó világ léte. Az örökkévaló azt kívánta, hogy ebben az anyagi birodalomban, ahol sötétség borítja a földet, és az isteni nem látható, olyan átalakulás menjen végbe, ami után az isteni világosság békésen és kényelmesen minden korlátozás nélkül megtihenhet. Ez az oka annak, hogy világunk a legmagasabb szellemi világokkal ellentétben úgy teremtetett, hogy a teremtő isteni fény elleplesztetett előle. Tévesen azt is hihetné valaki, hogy ez a világ egy magában való dolog, és semmiféle teremtője nincsen.
Jó, azt mondjuk, mi a lényeg? Ez a világ a lényeg. Miért? Mert Isten azt akart, hogy legyen ez a világ, ebben a világban alapjában nem érezhető Isten, de majd mi elérjük azt, hogy mégis érezhető legyen. Okay.
Miértből szükséges mindez? Mert a mindenhatónak az volt az óhaja, hogy azt a lakóhelyet, amelyre vágyott, a világ földi lakói hozzák létre.
Ugye, mert fölmerül a kérdés, rendben van, Isten ezt akar, mit akart Isten? Isten azt akar, hogy legyen egy fizikai világ, amiben alapjában a természeténél fogva nem érezhető Isten, hiszen itt most definiáltam, hogy ettől fizikai világ, ettől fizikai a fizikai világ, hogy ott nem érezhető Isten, és ennek ellenére mégis érezhető legyen, ugye egy ilyen lehetetlen dolog megszülessen. Van egy világ, amiben nem érezhető, de mégis legyen érezhető. Jó, akkor csinálja meg maga, miért van itt szükség egy folyamatra? Szülessen meg úgy az a világ, hogy már eleve olyan, hogy eredetileg nem érezhető benne, de mégis érezhető benne. Úgyhogy azért, mert itt nem csak az volt a lényeg, hogy legyen egy ilyen állapot, hanem az is lényeg, hogy ezt az állapot, ezt mi érjük el a saját munkánk által. Nem tudom, hogy követhető ez, amit most mondok, de a múltkor, ha visszaemlékeztek, szó volt Ádámról és Éváról, és arról kérdezett a Tamás, hogy az Ádám és Éva féle édenkert az mi, és akkor azt mondtam, hogy az az állapot, ami a tiltott gyümölcs előtt volt, az valahol ugye, az az állapot, amiről most beszélünk, hogy egyik oldalról fizikai világ, és mégis Isten érezhető benne. Na jó, de hát akkor milyen volt szükség arra, hogy Ádám azt elkövesse ezt a bűnt, és utána még mindig gülcsönünk azon, hogy visszaállítsuk ezt az állapotot. Azért, mert amikor majd mi visszaállítjuk ezt az állapotot, az sokkal magasztosabb lett, mert azt már mi állítottuk vissza. És nem lehet ezt összehasonlítani ahhoz, ahogyha magától adódik meg. Szóval Isten vágya az volt, hogy teremtődjön meg ez a fizikai világ, és abba mi érjük el azt, hogy érezhető legyen Isten.
A Tóra és a Mitzvák által, melyek révén az örökkévaló végtelen lényegének, eszenciájának előképe lassan a világra vetül, lassanként megvilágítható ez a lakóhely, és a királyok királya méltó hajlékával tehető. Másképp fogalmazva ez azt jelenti, hogy az ember célja az, hogy a Tóra és a Mitzvák szerinti életvitele feltárja a világ valódi jellegét, miszerint rajta kívül semmi sem létezik.
Mármint nem az emberen kívül, hanem Istenen
kívül.
Igen.
A szolgálat és az örökkévaló iránti odaadás célja feltárni az ő rajta kívül nincs más mikéntjét, ami egyrészt azt jelenti, hogy természetesen nincs más Isten teremtő rajta kívül, másrészt pedig azt is jelenti, hogy az ő lényén kívül semmiféle létezés nincsen. Az a hamis elképzelés, miszerint a világ tulajdonképpen különálló és független entitás, valójában a teremtés igazi arcának az eltorzítása. A világ valójában nem más, csupán az örökkévaló minden hatóságának és kisugárzásának egyik kiterjedése. A leplezés, a fátyol azonban, ami a világot borítja, nem engedi feltárulni az igazságot. Ezért van szükség a Tórára és a Mitzvákra, hogy föllebbentsük a fátyolat, és feltárjuk a rejtett igazságot.
Oké, most lehet, hogy fogalmazni, hogy gyerek nyelven ezt vegyétől, tehát azt mondjuk, hogy Isten létrehoztott a világot, az olyan, mint amikor valaki elbújik a gyereke elől, és azt akarja, hogy a gyerek találja meg. Csinálhatná azt, hogy eleve ott van, és akkor már eleve megtaláltam van ott, tehát már nem kell keresni. De ebben épp az a lényeg, hogy a gyerek keresse őt, annak ellenére, hogy ő nem látható, és aztán találja meg. És ez a világteremtésének a lényege, ami nagyon sok mindent magában hordoz. Ugye egyrészt, és erről lesz szó a következőben, amit érintettem korábban, hogy mi itt a lényeg a túlvilág és a szellemi, csupán szellemi lét, vagy a fizikai világ és a fizikai lét. Az emberek hajlamosak ugye azt gondolni, hogy a lényeg az a szellemi. Amikor azt mondja, az emberek hajlamosak azt gondolni, itt nem az utca emberére gondolok, arra az ember, aki mondjuk keresi az élet értelmét, vagy valami tartalmat akar adni az életnek. Ugye az akkor azt mondja, hogy hát természetesen a lényeg az nem a fizikai lét, hanem a szellemi. A szellemi értékek, a spiritualitás, és így jellemzően különböző vallásokban is az a tendencia, hogy minél inkább vonj ki magad a fizikai világból, amennyire csak teheted. Ne házasodjál, ne legyen vagyonod, vonulj el a világtól, egész nap meditálj, kerülj a nirvana állapotába, és emelkedj meg a fizikai világ hívságai fölé, stb. Még ugye folytathatnám. Ez egy általános elképzelés, hogy a világ, a teremtés, vagy az ember célja az az, hogy felülkerekedjen a fizikai világ korlátaink keretein. És ennek megfelelően az nagyon szokatlan például, amit a zsidóság hirdet, hogy nem szabad nőtlennek maradni, nem szabad csak szent dolgokkal foglalkozni, és kivonni magadat a világból, nem baj az, hogyha az embernek pénze van, ezek mind benne vannak a zsidóságban, ugye, mert más vallásokban olyasmi, mint a házas élet, vagy a vagyon, ezek maximum megtűrt rosszak, de semmiképp sem a normális, vagy a követendő példa. A zsidóságban ez nincs így. Ott ezek nyilvánvalóan, ugye a hagyományainkban benne van, hogy ezek a dolgok nem tiltottak, vagy eredendően rosszak, hanem kifejezetten jók is lehetnek. Vagy ugyanúgy szokatlan a zsidóságtól ez a fajta ilyen föltözragadt Isten imádat. Most a pejoratív kifejezéseket használom. Ugye az, hogy mindenre van valami szokás, valami ezt csináld így, azt csináld úgy, ide fordulj, oda fordulj, állj fel, ülj le, tekert, oda tekert vissza, ezt egyed, ezt ne egyed. Ez a sok tétózás, ez a sok fizikai dologgal, ahelyett, hogy a szellemi dolgokkal lennénk elfoglalva. A lényeggel, hogy nem az a lényeg, hogy mi lesz be a szába, hanem az, hogy mi jön ki, ahogy Jézus mondta. Ugye? Ez az érv Istene a zsidóság ellen, hogy a zsidóság túlságosan el van foglalva ezekkel a fizikai dolgokkal. És ez a gondolat, mert mondjuk érthető is, hogyha abból indulunk ki, hogy a lényeg az nem a fizikai, hanem az a lényeg, hogy kerekedjünk fölül a fizikai. De ahogy azt mondja, hogy a zsidóság azt illeti, pont fordítva. A lényeg az ez a fizikai világ. Tehát így annak ellenére, hogy ez a fizikai világ valóban gyarlóbb, vagy Isten tagadóbb, mint egy szellemi állapot, de éppen az a lényeg, hogy ebbe a fizikai világba hozzuk be a szellemit, akkor nem tehetem meg, hogy kivonulj magamat a fizikai világból. Mennyire szebb lenne a pénz, akkor úgy ünnepelnénk meg a szellemi szabadságot, hogy nem ennénk semmit, és teljesen 7 nap böjtön egy valami egészen más szellemi állapotba kerülnénk. Ugye ez mindannyiunktól idegen egy ilyenfajta viselkedés, hogy mindenki mennyire szebb lenne, sokkal jobban a matőzgombot keres, miért lenne mennyire szebb. De mégis az ember azt mondja, hát nem lenne közelebb Istenhez, hogyha az ember elvonulna, és nem, és ezzel ünnepelné meg a szellemi szabadságot, kifejezve azt, hogy nincs lekötve a fizikai korlátoknak, és ő megemelkedik, és neki nem kell ennyi jelésülni. Szóval nem! Éppen nem ezáltal, hanem azáltal, hogy különböző olyan dolgokat csinál, mi az étellel kapcsolatos, az itallal kapcsolatos, eszik egy matert, iszik még pohár bort, mert szerint egy kifejezetten nagyon, és ide még a micvák az Istennel való kapcsolat megtartásában és nagyon a földhöz vagyunk ragadva. És mindez azért van, mert abból indulunk ki, hogy a fizikai világ a lényeg. Ezért a zsidóságban nincs ez a fajta túlvilágvárás. Most a túlvilág alatt itt nem a messiási világot értem, hanem a halál utáni vágyódás, hogy majd de jó lesz, hogyha meghalunk, akkor jön el a lényeg, akkor aztán... Hiszünk benne, hogy ugye a lélek tovább él, és ugyanakkor azt mondjuk, hogy az embernek ragaszkodnia kell az evilági élethez, mert ha ezt elhalasztja, akkor utána azt már nem tudja pótolni. Ugye a túlvilágon már nincsenek meg azok a lehetőségei, mint itt. Mert itt éppen az a lehetőség, hogy ilyen távol van, és mégis közel tud kerülni. Ott viszont eleve közel van. Jó, akkor nézzük tovább. Ötödik fejezet.
Judaizmus egy radikális vallás. A héj mögötti gyümölcs. a kabbalisztikus és a fátorodalom...
Kérdés? Hogy? Tessék!
De azt mondtam, hogy a lényeg a fizikai világ, akkor nem azt értettem, ez nyilvánvalóan, hogy nagyon jó, a lényeg a fizikai világ, akkor menjünk most egy nagyot bulizni, mert a lényeg a fizikai világ, de nem erről van szó, azt mondtam, a lényeg a fizikai világ abban a szemben, hogy nem menekülünk a fizikai világból valami spirituális felé, hanem a spirituális hozzuk le ebbe a fizikai világban. Most ez nem csak egy szójáték, mi a gyakorlati különbség? A gyakorlati különbség az, hogy nem azt mondom, hogy én szellemi akarok lenni, és ezért nem eszem meg a csokoládét, hanem azt mondom, hogy én szellemi, ezt akarom, hogy ez a csokoládé is átszellemüljön, és ezért megeszem a csokoládét, csak előtte elmondok egy áldást. Most ezt nagyon ilyen kicsit humorosan mondtam el, de ez az élet minden területére kiad. Nem azt mondom, hogy én átszellemült akarok lenni, és csak Isten és minden, és ezért nem házasodom meg, hanem azt mondom, hogy megházasodom, és azt akarom, hogy a házasságban még a nemi életbe, ami annyira fizikai, alapfizikai vágy, ösztönös vágy, még abba is bevigyem a spirituális és az isteni. Ez egy óriási különbség. Abban igazad van, hogy spirituális eszközökre van szükség, és hogy hogyan használjuk őket. Úgy, hogy elfutunk a fizikai világtól valami spirituális felé, hogy úgy, hogy azokat, azt a spirituális szellemiséget azt lehozzuk ebbe a fizikai világba. Ez egy szójáték, az már most fizikait emelek föl, vagy és fizessor ide. Úgyhogy nem elmenekülünk a fizikaiból, itt hagyva, és azt mondva, hogy na, mi levontjuk magunkról a fizikai dolgokat, és csak szellemivé válunk, minél inkább, hanem mondjuk, hogy a fizikalitásunkkal együtt közeledünk a spirituálishoz, vagy közelítjük magunkhoz a spirituálist. De jó kérdés. Igen?
Szóval a kabbalista és haszid irodalom a világot Olam HaKlipotnak, a héjnak, vagy az üzeinek Klipász héj nevén emlegeti, aminek a célja világunk lényegének a kifejezése. Amikor az ember egy gyümölcsre tekint, annak csak értéktelen héját látja, és nem foglalkozik azzal a részével, ami a héjban, a héj mögött van. Ha valaki nem tudja, hogy egy héjon belül gyümölcs van, esetleg eldobja, mert maga a héj nem különösebben csábító, és akkor elveszíti az értékes belső részt. Ezt a számottevő lényeges elemet, a belül található gyümölcsöt a héj eltakarja. Ha valaki magára a gyümölcsre kíván szert tenni, akkor előbb el kell távolítania a héját. Ugyanilyen a világunk is. A világnak a lényege valójában a teremtő istenség. Minden egyes teremtett dolog lényege az, hogy tartalmazza ezt a teremtő energiát, az isteni energiát, ami érteti. A probléma az, hogy az igazságot elfedi a héj, a klipá, egy tok, amely magába zárja a világ isteni jellegét, teremtő jellegét, és arra a meggyőződésre vezeti a szemlélőt, hogy csak maga a héj, csak ez a klipá létezik, és ez nem tartalmaz egy eltakart isteni dolgot. A napjaink szóhasználatával élve azt mondhatjuk, hogy ezt a héjet a természet és a természeti erők alkotják. Úgy tűnik, mintha a világ a maga dinamikája folytán magától működne és magától mozogna. A klipá, a héj világa nem a teremtés véletlen hibája, hanem beletartozik az örökkévaló isteni tervébe. A terv az volt, hogy ezen a sötét világon távolítsuk el az igazságot elfedő éjjel. Tájuk föl a világ függönye mögött rejtőző istenit, és ezáltal világítsuk be a földet. Ebben a küldetésben különleges feladat és erő adatott a zsidó népnek, hogy istenes cselekedetek végrehajtásával radikálisan változtassa meg az embernek az anyagi világról alkotott képét, és ezáltal kapcsoljon mindent az Istenhez.
Ja, akkor olyan, mint hogy van a világ, hogy a világ az a hét, hogyha csak a világot nézzük, akkor valaki nem fedeti fel a benne levő gyümölcsöt, az olyan, mint ha valaki a banán héján rágódna, ahelyett, hogy a banánt élvezni. Ugye? Azt jelenti, hogy olyan világban élünk, ahol a héj tűnik ki, a héj tűnik a lényegnek. De mi az a feladatunk, azért kerültünk ide, hogy meghámozzuk ezt a világot, és meglássuk, hogy mi van mögötte.
Átmenek az e világi élet? Ez az oka annak, hogy a zsidóság más világvallásokkal ellentétben nem koncentrál a más világra. A judaizmusban az evilági vallási kötelességeknek nem az a célja, hogy életet nyerjünk majd általuk a következő világban. A zsidóság nem foglalkozik spirituális megváltással. Nem is állítja, hogy az ember spirituális fölemelkedése közvetlen kapcsolatban áll a testi örömöktől és az anyagi jóléttől való tartozás.
Igen, általában mi a képlet különböző vallásokban, hogy tartóztat magad a fizikai dolgoktól, és ezáltal elnyered a spirituális, a szellemi életet, a lelki megváltást, stb. Ugye? A folyamat érthető. Megszabadulsz a fizikaitól, és ezáltal megerősíted a szellemit. A zsidóságban ilyen nincsen. Sőt, tiltva van az ilyesmi.
Azért az egót azt nekünk is le kell formálni.
Az egót ki?
Elmegyik, hogy a csomót át kell formálni.
Igen, nem azt mondom, hogy a zsidóvás az ilyen hedonista vallás lenne, hogy minél jobban élvezzük az életet, és nem fordul el a világtól. Hanem, de jó, az érdemes kihangsúlyozni, amit mondasz, hogy nyilván arról az, hogy ezeket az örömöket is a maguk módján egy nyilván először is kordában kell tartani, másrészt meg kell változtatni, vagy a jó irányába kell terelni, de nem elfordulni tőlük.
Az előző fejezetekben ismertetett filozófiai fogalma, hogy az a meggyőződés, hogy még az anyagi világ is isteni eredetű, és az ember küldetése ennek az isteniségnek, a teremtő isteni szikláknak a feltárása, az alapja annak, ez a meggyőződés az alapja annak, hogy a zsidóság elsősorban az emberi élet apró részleteivel, és az anyagi lét felemelésével, szublimálásával foglalkozik. A judaizmus ugyanis azt vallja, hogy a világ sötétsége alatt található egy isteni, teremtő réteg, és ezért azt tanácsolja, hogy az ember ahelyett, hogy tartózkodik, elvonul a gonosz világtól, és nem piszkolja be a kezét, inkább igenis foglalkozik az anyagi világgal, és tárja fel annak a valódi jellegét. Ezt az egyedülálló jelleget úgy tárhatjuk fel legjobban, ha a judaizmust összevetjük más vallásokkal, amelyek alapvetően más filozófiai nézőpontból szemlélik az anyagi világot és magát az életet is, és a magasabb spirituális cél elérése érdekében önmegtartóztatást és a világtól való visszahúzódást ajánlanak. Azok a vallások, amelyek ezeket az értékeket hirdetik, ezt azért teszik, mert az ő nézetük szerint a mennyhez és a spirituális világhoz képest alsóbb rendűek és jelentéktelenek az anyagi mindennapi élet részletei. Ezért van az, hogy a világ legnagyobb vallásai önmegtartóztatást, meditációt, cölibátust, testi önmegtagadást, sőt esetleg éhezést, vagy akár önostorozást is ajánlanak. Mindezeknek a tevékenységeknek a célja az anyagiság tagadása, ez pedig attól a meggyőződéstől vezéreltetve, hogy az anyagiak lesüllyedtése a spirituális fölemelkedésére vezet, hogy a lélek csak a test megtagadása által nyerhet uralmat a test fölött. Ebből természetesen következik a test és általában az egész anyagi világ szentségének a tagadása. És az anyagi szükségletek lekicsinlése minden. Az alvás, az evés, a házastársi kapcsolatok, és akár még maga a beszéd is istentelennek tekinthető, nem szentnek. A spirituális katasztrófához vezető út anyagi javakkal van kikövezve, és csak is a jámbora köröklik a földet.
Mondanák ők. De?
Ezzel szemben a zsidóság azt kéri, sőt, megköveteli az embertől, ugye ismert őt minden utatban, hogy vegyen részt az anyagi valóságban. A zsidó élet célja nem az önmegtagadás. Az ember, mondja a zsidóság, vegye ki a maga részét a kereskedelemből, az étkezésből, a házasságból, az utódok nemzéséből, a nevetésből, de minden tevékenységét hassa át a spiritualitást, hogy megszentelje és kiremelje őket az anyagi voltukból.
Ja, van egyfajta ilyen dualizmus a más vallásokban. Azt mondjuk, hogy van, ami ugyancsak ebből fakad. Vannak a fizikai dolgok, és vannak a isteni dolgok. Mit tudom én, vasárnap reggel a templomba megyünk, akkor az az ima ideje, akkor az a szent dolgok ideje. De amúgy a fizik van, szóval mindenek megvan a maga helye és a maga ideje. De vannak a szent dolgok, a spirituális dolgok, és vannak a fizikai. Ugyanígy nagyon erősen elválik ott, hogy van a jó, isteni, és van a sátán, a rossz. Te vagy jó vagy, vagy rossz vagy. Vagy velünk vagy, vagy ellenünk vagy. Mindjárt. Ami azt jelenti, ugye, hogy az is ebből az elgondolásból fakad, hogy világ ebből a két dologból áll, és nekünk az a feladatunk, hogy minden inkább elhagyjuk a fizikait és a rosszat, amennyire csak lehetjük. Ilyen kérdés. Kicsit hangosabban. Hogy mindenki? Nem mondom, hogy a kereszténység. Tehát fejeztetve a kereszténységre. Hogy? Hát arra is lehet asszociálni, de nyilván mindenki arra asszociálni, amire akar. De nézzük akkor sorban a kérdésre. Ebből első kérdésed az az, hogy miért hasonlítjuk magunkat a más válsághoz. Valóban nem lenne erre szükség, csak sokszor ahhoz, hogy valamit megértsél, ahhoz jobb megérteni, hogy az mi nem. És ez nem csak, erre jó az összehasonlítás. Tehát ez nem, most nem a vallások összehasonlítás, minden összehasonlítás az arról szól, a megértés folyamatával, hogy azért hasonlítok valamihez, ami az nem, hogy jobban megértsem, hogy mi az. Ez eddig dolog. És itt ez a mi esetünkben különösen jelentősége van sajnos annak, hogy összehasonlítjuk és felmutassuk, hogy miben más mondjuk a zsidóság és a kereszténység. És ez azért lényeges, mert a mai európai ember, még akkor is, ha nem semmilyen vallás sem vall, a vallásról kialakult képe, fogalomköre, az alapvetően a kereszténységből van. Tehát amikor elképzelődik, mi az, hogy ezt most nem hisz Istenben. Tehát ahhoz, hogy ne higgyen Istenben, el kell képzelni, hogy mi az, amiben nem hisz. Tehát akkor elképzelni, hogy mi az Istenben nem hisz, az alapvetően a kereszténység istenképéből merítődni. Elképzelni, mi az, hogy élenkért, elképzelni, hogy mi az, hogy jó, és mi az, hogy rossz. Vagy mi a lélek, és mi a lélek célja, akkor alapvetően, mivel itt egy keresztény kultúra van egy pár ezer éve Európában, ezért azok az emberek, akik nem vallás, semmilyen vallás sem vallanak, azok is nagyon sokszor ezeket a fogalmakat a kereszténységben való fogalmakból merítik. És ezért ez nagyon sokszor azt gondolják, hogy a zsidóságban is így van. És ez fontos olyan is érzni, szerintem, hogy nem így van. Tehát ez egész lényeges. A mi esetünkben aztán különösen ismer azt a történetet, hogy az innen elmesélem, hogy illetve azt mondja a rabbinak, hogy mondja neki, hogy tejjel föl filint. És azt mondja neki, hogy hát nem teszek föl, mert nem hiszek Istenbe. Azt mondja neki, rabbi, én se hiszek Istenbe. Azt mondja neki, hogy nem hiszek Istenbe, az hogy lehet? Neki abban az Istenben, mert te nem hiszel, abban én se hiszek. Ha nem tisztázod, hogy miről van szó, akkor nem tudunk tovább beszélni.
Sok emberben ezek a fogalmak megvannak, csak nem úgy vannak meg, ahogy a zsidóság gondolkodik róla, csak először jó a fogalmakat tisztázni. Igen?
Most erre a kérdésre válaszoltál, és amikor egyértelműsítettek, hogy a kereszténységet visszavítottam, mert értük, akkor igen, de hogyha a, úgy, mint ahogy arról volt, hogy másolása, de azért nem minden másolás ilyen, a kritikus, nem minden más vallás zárja ennyire két a jót, a rosszat, ennyire a testét, a szellemi, a kereszténységet mindig.
Nem akarsz menni, ha explicit lenne.
Ez van még egy ilyen, ezzel kapcsolatban, hogy a kereszténység a legszebb ritmán is. Még kifejezetten a zsidó vallásról rugalkozik, és állandóan arra jött, hogy a zsidók ezt megyek, mondta, ilyen is ilyen megjönnek állandóra, hogy megveszik az egész Bibliát, és azt mondják, hogy így meg így kell, ebből ezt meg ezt következik, és szándékosan ellentétes következtetések rejtmentek, nem lehet megoldani, hogy ezt a konfliktus nincs másról. Van egy gondolati, konfliktusai ellentét.
Hogy? Nem hallom. Jöjjetettek?
Azt mondtam, hogy a kereszténység meg az iszlám az a zsidóktól rugaszkodik el, és minden meghatározását úgy csinálja direkt, hogy ellentétbe álljon azzal, amit a zsidók mondanak. Hiszen a zsidók már ott voltak, amikor ők elkezdték a maguk tanításait, és mindig elmondják, hogy a Biblia haltál volt, ezt meg ezt csinálta Ábrahám, mondja az iszlám például, ezt meg ezt csinálta Izsák, meg ezt meg ezt csinálta Jákob, hogy elmeséli az egész Bibliát. Ugyanezt csinálja Jézus, és elmeséli az egész Bibliát, hogy mi egy csomó csak idézetek követnél, és mindig úgy határozza meg, ami ellentétes a farizeus, vagyis a rabinikus zsidósága. Tehát nem tudjuk, az nem lehet megúszni, hogy a rabbi ne mondja el azt, hogy ő miben gondolja, igenis másképp, még most sok ezer évvel később is, továbbra is. Tehát nem lehet megúszni ezt a felmi konfliktusot, a gondolati kitárás. Mert jobb szeretnénk, hogyha akkor még szerethetjük őket, de a muszlim és keresztény testvéreinket. Ők nem tettek róla éves tanokat adtak neki. És nem voltak hajlandók azok, akiket kialakítottak.
És ezért pusztuljuk el?
Azt nem tudhatunk semmit.
Jó, megyünk
tovább. Mert lelkiismeretesen ragaszkodni kell a zsidó törvényekhez, mert ezzel az ember minden tevékenységével bevonja az örökkévalót, és ezáltal feltárja az anyagi létben állandóan jelenlévő teremtő isteniséget. Ezt a meggyőződést foglalja össze rabjaink halhatatlan mondása, ismert őt minden utakban. Ha az ember megtartóztatná magát a fizikai szükségleteitől, azzal lényegében azt állítaná, hogy az örökkévaló nem része a világunknak, és csak az általunk magasabb, spirituálisnak nevezett régióban található hely.
Szóval van az a történet, hogy amikor az rabbik beszélgettek valamilyen házasértve kapcsolatos szabályozásra, vagy törvényről, és akkor a tanítványokat nem egészen értették, hogy miről van szó, és akkor este az egyik tanítvány követte az egyik mestert, és azon már előtte belapakozódott, és bebújt az ágya alá. És amikor jött este a feleségével a mester, akkor ez így szület, hogy kilóg a tanítvány láb. Hogy ott valaki egy nem várt vendég a ágya alá, és akkor kérdőre mondta, mire a tanítvány azt mondta, hogy hát reve, Tajra híve Nilmajdani Tari. Ez szóra, ez is szóra, és nekem tanulni kell. Én szerintem még az életnek ezen területe is sem elválaszthatóak az istenitől, vagy a spirituálisról.
Ezért tehát a zsidóság és néhány más vallás között az irányultság a különbség. Ezeket a hiteket és a judaizmus nem csupán bizonyos nézetek különböztetik meg, mint például a messiás kiléte, vagy egy-egy proféta legitimációja, hitelesítése. a zsidóság egészen más irányultságú, mint ezek a hitrendszerek. És ez így foglalható össze, míg más vallások arra törekednek, hogy az ember fölemeljék az örökkévaló és az ég régióiba, a Tóra tan az örökkévalót szeretné lehozni az emberek közé a földre. Míg más vallások fölfelé orientáltak, és arra ösztönzik az ember, hogy szabaduljon meg anyagi szükségleteitől, amelyek a föld láncolják, és nem engedik őt az örökkévaló közelébe emelkedni, addig a Tóra cselekvésre sarkalja az embert, és arra, hogy ezáltal hozza le közénk az örökkévalót, hogy közöttünk lapozzon, és uralkodjék a földre.
Amit a Péter mondott, hogy csak a kereszténységre igaz, hogy nem vagyok egy, tehát nem akarom, olyan, hogy nem értek, az nem akarok túl hoztam az átszolnire, azért a buddhistákkal folytatott beszélgetéseimből az a benyomásom, hogy mint például a buddhizmusban is, de a meditáció, vagy az a célja, hogy olyan állapot, szellemi állapotban kerüljön az ember, amiben teljesen kivonja magát a tudatos, elvilági létből. Tehát ez is egyfajta, más, teljesen más módon, ez is egyfajta ilyen irányultságot mutat. Van egy érdekes ilyen fogalomkör a hátti filozófiában, Kucinnak, hogy a szolgassuk, a vágyakozás és a visszatérés. És ez arról szól, hogy mondjuk egy ilyen zsidó meditációban mi kell legyen az irányvonal. Következő. És azt mondja, az indulás, az kb. Ugyanolyan, mint mondjuk egy buddhista meditációban. Az a lényeg, fölismerni, nem is olyan ugyanaz, de a lényeg fölismerni azt, amiről beszélünk, fölismerni azt, hogy Isten az egyetlen, fölismerni azt, hogy Isten a valódi lét. Ha ezt fölismeri az ember, akkor ez milyen vágyat fog benne szülni, azt, hogy kilépje a testéből, hogy a lelke elhagyja a testét, hogy felülkerekedjen az anyagi léten. Ezt írják a szónak, vágyakozásnak. Igen ám, de a nem szabad itt megállni, hanem kell, hogy legyen a második lépés is, a sú, a visszatérés. Ami azt jelenti, hogy miután mindezt átgondolta, és át is érzi, és vágyakozik e felé a végtelen felé, akkor az fontos, hogy mégis lássa a cél, hogy a cél az nem az, hogy elhagyja ezt a fizikai világot, hanem hogy mégis visszatérjen, úgymond a fizikai világra, és itt teljesítse a küldetését, az, hogy a fizikai világot megtöltse ezzel a spirituális jelenséggel.
Kézbe tesszük?
Van
kívülvallás, van kívülvallás, van kívülvallás. Férfi nem maradhat, nézd le. Egyes nyíl tartozik. Én befejezzük ezt a... Egy pillanat, csak befejezzük, és akkor utána.
A férfi nem maradhat nőtlen, még ha szeretne, akkor sem. A Talmud arra ösztönzi, hogy házasodjon meg, és tapasztalja meg az életet a nővel, akit szeret. Fölöttét kívánatos a bőséges gyermekáldás. A Tóra egészen odáig is elmegy, hogy kijelenti. A házasztási aktus a férfi ember egyik legszentebb tevékenysége. Ez az egyetlen mód, amelyel isteni lélek hozható a világra.
Nem csak a férfi ember és a női ember egy gyereke. Nincsen ilyen fajta. Tudatosság a szövegben.
A bajt a zsidóságban majdnem, hogy csak azokon a napokon szokásos, amelyek férje a zsidóságot ért nagy szerencsétlenségekre való emlékezés. Egyéb iránt a bőjt nem megfelelő módja az örökkévaló szolgálatának. A zsidóság a szombatot és az ünnepeket borral, hússal és inyentségekkel ünnepli. A zsidóság ösztönzi a férfit.
Az ember.
Ösztönzi a férfit.
A bőjt nem ösztönzi semmire.
Ösztönzi az embert arra, hogy kereskedje. Ösztönzi az embert arra, hogy kereskedjen, és ezáltal legyen képes támogatni a szegényeket, és így enyhíteni a szenvedést. A gazdagság csak akkor jó cél, ha nem válik öncélúvá, hanem a szükséges szenvedők javára is szolgál. Erősen bátorítja a judaizmus azokat az esztétikai örömöket, amelyek arra tanítják az embert, hogy dicsőítsék az örökkévalót, aki ilyen csodálatos világot szeretett. Összefoglalva, a Tóra minden földi tevékenységet az örökkévalót kereső útnak tekint, mivel az örökkévaló itt lakozik a világunkban, és része annak. Amíg az ember ezeket a tevékenységeket az örökkévaló törvényeinek megfelelően és az ég kedvéért folytatja, az a nagy érdemeket szeret, hiszen így módon megszenteli az anyagi létet és egyesíti az örökkévalót a világgal. Ha egy zsidó az egész anyagi létezését az örökkévaló szolgálatának szenteli, azzal azt demonstrálja, hogy a világ egy az örökkévalóval, és soha sem vált el tőle.
Igen, és ezért van az írva, hogy a legnagyobb mitra az az adakozás. Miért? Mert amikor az ember adakozik, akkor mit csinál? Hogy ugye azt a pénzt, amit mondjuk megtervezett a leghétköznapi tevékenysége által, fizikai munkája, vagy a fizikai világgal való kapcsolat által, valamilyen nemes célra fordítja, akkor ezzel azt a pénzt is egy megemelte, hogy spirituálisabb szintre hozta, és az ő egész havi munkáját is, amiből ez a pénz vétete, az annak minden percét magasabb szintre emelte.
És akkor
merre van akkor? Megfelelően tűnőben. Volt kérdés még, mi van?
Igen. Kérdezettem, hogy szeretném mondani, hogy a tűnőt emelte. Jó. Azt volt a kérdésem, hogy van-e igyogságban meditáció?
Van. Nincs ilyen mitva, hogy meditálj. De... hogyan meditálj? Valóban van egy könyv is, ami az a című zsidó meditáció. De például a hátszik világban nagy jelentősége van annak, hogy az imában egyet foglalkozni milyen típusú témákkal, mint Isten, teremtés, vagy amikor mondjuk vitamin, és azokról meditálni. És a nagy különbség mondjuk szerintem a meditálás és a távol-keleti meditáció és a zsidó meditáció között az az, hogy a távol-keleti meditációban a meditációnak az a lényege, ha jól értem, nem tudom biztosan, de az a lényege, hogy kivonni magadat a tudatos gondolkodásból. A példáknak a ismételt, amikor ismétlünk, hogy ilyen a mantrázásnak ugye is az a lényege, hogy hogy meditálsz, hogy a százalékot elmondom azt, hogy mit tudom én. Végülis mindegy, mit mondok, mondhatnám azt, hogy kutyafüle százalékot. És azáltal azt mondom, hogy kutyafüle százalékot, és akkor ebben aztán nagyon szépen elmagyarázza, hogy a meditációt kérdőben. Százalékot elmondom, hogy kutyafüle. Ez egy olyan tevékenységet végzel, ami összpontosítja a tudatos gondolkodásodat, valami egyszerű dolog, ami nem kíván túl sok koncentrálás, és ezáltal föl tud szabadulni a tudat alatti, ami amúgy el van nyomva az aktív tudatos gondolkodással. Mivel valahol az a lényeg, hogy kikapcsolni magad a tudatos gondolkodásból legalább a meditáció idejére, és hogy felszabaduljon a benned levő tudat alatti, vagy bekapcsolódja a tudat alatti állapotba. A zsidó meditáció egy kicsit más, ebből a templomban akkor lehet, hogy nem is kéne meditációnak nevezni, és ez a meditáció. Mert itt egy olyan gondolkodásról van szó, amikor valaki tudatosan végig gondol, mondjuk egy gondolatmenetet. Amit végig gondolja azt az egyisten valódi jelentését, és ezt a gondolatmenetet a racionalitás, a megértés szintjéről értelmi síkra próbálja vinni. Próbáltam egy példát mondani, hogy jobban megértető lenni, mondjuk, hogyha te elkezdett gondolni, mondjuk érzelmet, ugye, hogy jönnek az érzelmet? Meglátsz valakit, és azt mondja, hogy ugyanom rá ember, és önnek szeretem. Vagy meglátsz, és azt mondja, hogy szép ember, mennyire szeretem. Most nem helyettől is értem, de mondjuk, vannak ilyen adott érzelmet. De ezeket lehet változtatni. Mondjuk, hogy lehet változtatni, nem is így, csak azért, hogy szeretem, de szeretem, vagy nem szeretem. Ezzel nem fog menni látni. Egy módja a változásnak az, hogy az az ember, akit mondjuk nem szeret, azon elkezdett racionálisan gondolkodni. Hogy kicsoda, micsoda, miért csinálja azt, amit csinál, és hogy milyen helyzetben van, és hogy került ebbe a helyzetbe, és lehet, hogy nem is úgy gondolta, hanem hogyan gondolta másképp. Megérteni őt. Ha megértette őt, akkor ezt lehet hozni az érzelmek szintje is, hogy mondjuk a felé való gyűlöletet sokkal enyhébben, vagy akár át is csapanhat szeretetbe és tiszteletbe. Ami azt jelenti, hogy ezek az érzelmek nem csak ilyen összönös módon lehetnek meg, mert tűnhetnek el, hanem a racionális gondolkodással lehet itt változtatni. Ugyanerről van szó Istennél is, hogy ha végig gondolod azt, mit jelent az, hogy Isten a teremtő, és ő az egyetlen,
mondjuk azokat a dolgokat, amikről mi beszélgetünk. Ezek racionális úton gondolkozott. Tényleg így van, és miért van így, és hogyan van így? És akkor ezeket végig gondolod, és utána levonod egy fajta következtetés, ami az érzelmek, ami által az érzelmek is meglátoznak, hogy ami hatásra fogja az érzelmek. És ez a zsidó meditáció. Jövőben. Más kérdés van, amit. Én is köszönöm, és akkor folytatjuk a... Estét kívánok mindenkinek! Ugye ma különleges alkalom a mai tanulás. Ma este...